Na, kezdjük akkor. Sziasztok, ez a Triple Coverage, a Fűzővek kifelé podcastje. Ahogy ígértük, folytatjuk a tematikus adásainkat, a Packers és a Broncos után egy újabb, a draft által sok témát szolgáltató franchise lesz a középpontban, ez pedig a Seattle Seahawks, és szokás szerint nem közülünk, hanem vendégekkel próbáljuk megvitatni a Pete Carroll és John Schneider újabb álmokfutó draftját. Ezúttal a 120 yardtól kaptunk segítséget, méghozzá Józsa István.
Sziasztok!
És Muraközi Balázs személyében.
Sziasztok!
Köszi srácok, hogy elfogadtátok a meghívást. Mielőtt belevágnánk a lecsóba, egy kis bemutatkozást szeretnék tőletek kérni, mert mi is csak így virtuálisan ismerjük egymást, hogy hogy lehet az, hogy mind a ketten még olyan fiatalok vagytok, és mégis a ország legnagyobb internetes oldalának az amerikai foci részlegét szerkesztitek, hogy lehet ez? Kezdjük mondjuk Balázsra.
Hú, hát alapvetően én, tehát nyilván most is, mint mondtad, még fiatal vagyok, de még jóval korábban, szóval nem tudom, 6-7 éve csöppentem az amerikai fociba, és akkor ezt nézegettem, és nem tudom, ilyen különböző csoportok, fórumokon ismertem meg embereket, és hát akkor így igazából ajánláson keresztül kezdtem el írni a 120-ra.
Igen, ez nálam is hasonló helyzet, egyébként köszönjük a meghívást, jól esik, hogy gondoltatok ránk. Igazából én is ugyanígy ez a 6-7 éve követem már az NFL-t. Felültem a Seahawks bandwagonra még 2014-ben, aztán gyorsan leesettem volna, de még maradtam mellettük. Én nagyjából egy éve írok a 120 yardra, kisebb-nagyobb szünetekkel. Igazából én voltam egy ideig a legfiatalabb egészen addig, amíg nem jött Balázs, úgyhogy már jó az újonc a csapatban.
És mi pontosan a feladatotok az oldalon?
Hát igazából
vannak bevett szokások így a 120 yardon, hogy mikor mennyi posztot kell kiadni, hogy van a beosztás. Akkor így ugye megvan, hogy a breakinget nyilván azonnal attól függetlenül, hogy ki van úgymond műszakban, ki kell rakni. De röviden, tömören, kicsit lazábban, humorosabban az érdekességeket, meg az újdonságokat megfogalmazva kitenni az oldalra.
Tényleg a hírszerkesztés, akkor ugye, amit nem tudom, gondolom, akik hallgatják, azért nagyjából ismerik, hogy azért milyen hangvételben szoktak menni a 120 yardos posztok, tehát azért azt üssük meg általában.
Igen.
A napra késő.
Na jó, szerintem akkor kellő felhangot adtunk arra, hogy rézseljetek egyet így bő egy órába szerintem. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy mi volt a reakciótok akkor, amikor Goodell bemondta azt, hogy Jordan Brooks lesz a Seahawks elsőkörös választottja. Ugyebár a srác azt mondta, hogy éppen tésztát főzött otthon, és nem várta azt, hogy a Seahawks fogja őt hívni, még hogyha az nem is titkolt vágya volt, hogy ő elsőkörös lesz. Hogy értétek ezt meg? Most kezdjük veled, Isti.
Egyébként vicces, mert van egy ilyen kisebb NFL-es csoportunk, és ugyanis Skype-os kapcsolaton keresztül együtt követtük a draftot végig. És hát igazából meglepett engem mind a linebacker húzás, mind az, hogy ugye Jordan Brooks. Nekem ezen az értéken itt már, ahol húztunk, ott Christian Fulton például nagyon tetszett volna, meg nekem az idei drafton alap lett volna, hogy a secondary-be húzunk, tehát hogy én azt tartottam hiányosságnak, úgyhogy igazából már megszokott sokkos állapot kerültem.
Megerősítve a secondary, de majd gondolom erre még kitérünk később, ugye a drafton.
Igen. Tehát megszokott sokkos állapotba kerültem Carolléknak köszönhetően. Egyáltalán nem számítottam rá. Nem tudom, Balázs, ezzel mennyire így van.
Hú, hát, ahogy visszaemlékszem, tényleg egy pár másodperces néma csönd volt így először, amikor meghallottuk a pikket. Egyébként azóta azért megtanultam szeretni valamilyen szinten Brooksot, meg jó játékosnak tartom, de akkor tényleg a szokásos azt érezte az ember, hogy minek maradt fönt ismét egy Seahawks első körre.
Igen, egyébként ez abszolút így van, hogy egyrészt, mint a játékos lehet szeretni, ugye akkor is azt mondtuk, hogy a játékosban látunk lehetőséget, de nem értjük itt a pikket. igazából, és azóta úgy egyre inkább kezdem megszeretni, mert illik a rendszerbe. Reach-nek reach, de hát ettől függetlenül például nézegettem a PFF oldalán, ott már akár kezdő potenciált is látnak benne, aztán ez nyilván majd még itt az edzőtáborok meg az előszezon során változhat.
Meg azt mindenképpen azért hozzátenném, hogy elvileg a Schneiderik azt mondták, hogy a bordon ő volt a tetején. Ugye, ami, és egyébként ezzel elvileg nem mi voltunk az egyetlen NFL csapat, aki így gondolkozott, ugye hiába volt még bent egyébként akkor például ugye Queen is, ugye, akit végül a Ravens vitt el, akit talán modernebb játékosnak tűnik, és ugye passz ellen is használható, de mégis nekünk inkább Brooks kellett, és egyébként ez szerintem azért valamelyest magyarázza például az, hogy tavaly ő játszott a védelmünk, tehát messze a legnagyobb százalékban játszottuk mi a sima Base 4-3-as védekezést, ugye, tehát rengeteget vannak fönt a linebackerek, szóval így azért talán valamilyen szinten, hogy az ember belegondol, lehet mögötte logikát felfedezni.
Igen, és ugye Carrollék mindig is hajlamosak voltak arra, hogy a mélységet a minőséggel szembeállítsák, és sokszor inkább a mélységet részesítik előnyben, ami például az idei FP piacon is látszott. Úgyhogy így Carrollék fejével gondolkozva, ez egy jó pick, Seahawks szurkolóként meg szerintem majd kiderül, hogy merre megy a dolog.
Amit még hozzátennénk, hogy még olyan szempontból is egyébként logikusnak tűnik, hogy ugye Wright-nak lejár jövőre a szerződése, és például az ő szerepét esetleg át is vehetni. Egyébként én itt annak örültem volna, hogyha már így alakult, és linebackert hoztunk, akkor egy Wright-kát, és akkor maradt volna pénz Clownira, amennyit kér, és akkor talán megoldottuk volna ugye ezt, ami nagyobb neednek tűnt a draft előtt.
Igen, igen, igen.
Olvastam két teóriát, egy meredekebbet és egy hihetőbbet a Brooks pick kapcsán. Az egyik ugye az volt, hogy a Packers szokás szerint Schneiderékkel akart volna boltolni az elhíresült Jordan Love felcserét követően, de végül az utolsó pillanatban inkább a Dolphins-szal cseréltek. Ez még szerintem úgy, ahogy hihető, viszont olvastam egy olyat is, már nem, meg nem mondom, hogy melyik tweetbe, hogy ettől viszont úgy bepánikoltak a Seahawksnál, hogy emiatt esetett Brooks a választás. Szerintetek ez mennyire hihető?
Hú, hát talán olyan szem, mert hogy a Dolphins elvitte volna, vagy...
Hát, hogy azért pánikolt be a Seahawks, hogy nehogy más vigyel.
Hát mondom, én azt olvastam, hogy több NFL csapatnál is előzte például Quint linebackerek köz, szóval én ezt el tudom hinni. Tehát, hogy akik főleg tényleg, akik konzervatívabban gondolkoznak, azoknál simán benne van a pakliban.
Igen, én is úgy gondolom, hogy nem feltétlen mindennapi reakció, de abszolút lehet benne ráció, hogy inkább kihúztuk Brooks-t, hogyha ennyire akartuk. És ugye egyébként azt el kell mondani, hogy attól függetlenül, hogy nem feltétlen szeretjük mindig a pikkeket, hogyha egy csapatnak valaki a bordja tetején van, akkor én azt tudom értékelni, hogyha kihúzza, meg hogyha megpróbálja úgy alkalmazni, ahogy ők azt kigondolták. Úgyhogy én is látok
bele. Wagner alatt én egyre jobban várom az ő karrierje, hogyan fog kinézni, mert például Wagner alatt, mint aki mentorálni tudja, nagyon sokat fejlődhet, és például az edzője Matt Wells szerint, aki Wagnernek is az egyetemi edzője volt, ő nagyon-nagyon hasonló játékos prospektként, szóval valószínűleg jó helyre került.
Igen, meg ugye arról nem is beszéltünk, hogy a Texas Tech-en végigkezdő volt, tehát az első meccsétől kezdve végigkezdett, és igazából folyamatosan fejlődő tendenciát mutatott, és látszott, hogy van benne még lehetőség, amit én remélem, hogy Nortonék ki is tudnak hozni
belőle. Ráadásul több poszton is játszott, tehát játszott.
Igen, pont erre akartam
átszetni. A védekezésben kívül, ott játszott az első három szezonjában, és egyébként akkor azt is mutatta, hogy passz ellen sem teljesen elveszett, és emiatt voltak inkább kritikák vele szemben, hogy az utolsó évében, amikor ugye Kingsbury-t leváltották Wells-re, akkor ment be a linebacker sor közepére, és akkor volt főleg a szerepe az, hogy ugye tömjön be a lyukakat, odaérjen az irányítóra, amiben szintén nagyon jó, ugye a futás ellen pedig elit, tehát hogy az volt egyértelműen, amit nála kiemeltek, és azért talán nem akkora hülyesség egy olyan divízióban egy ilyen linebackert elhozni, aki, vagy ahol például itt van McVay-nek a rendszere, vagy éppen nem, ki van? Nagyon gyorsan akartam mondani. Kingsbury is, igen.
McCarthy.
Igen, ja, de... Hát nyilván a Shanahan féle futógépezet, persze az nem ugrott be. Tehát, hogy ezek ellen egy hasznosítható játékos, én azt gondolom.
Igen, meg ugye nagyon kevés a misztekű, ugye, és amit tényleg mondtál, hogy a magát a picket is azért érte sok kritika, mert hogy a modern NFL-ben nem feltétlen egy megfelelő linebacker, de ahogy mondtad tényleg, tehát, hogy ő passz ellen is használható lehet, hogyha ki tudnak találni rá egy olyan rendszert, egy olyan sémát, amiben be tud épülni.
Ja. Tehát nem tudom, gyakorlatilag tényleg ilyen napról napra egyre pozitívabb véleménye vagyok erről a pickről, ami most nyilván érdekes, meg lehet, hogy nem az a content, amit mondjuk vártál volna, hogy itt annyira nem akadunk ki, amikor ahhoz inkább tényleg azt kellettem felvenni az egybeli reakciót, de hogy azóta...
Igen, az érdekes lett volna.
Tehát, hogy azóta én tényleg nem gondolom egyáltalán egy rossz picknek, és például azért a Penny, Collier, meg hasonló szörnyűségeket követően azért főleg tudom értékelni.
Jó, az első körös draft pick nálam az Ifedi, ami még a mai napig...
Ja, Ifedi, persze.
Értetetlen.
Ja.
Igazából engem egy dolog miatt foglalkoztatott, hogy Cody Bartont nagy lelkesedéssel őrzöm a Dynasty csapatomba, és ezzel valószínűleg az ő szerepe az így eldőlt, hogy Max ilyen szituációs linebacker lehet. Szerintetek ő nem váltotta meg azt a reményt, amit vártak tőle? Ezért hozták Brooksot?
Hú, nekem sok snapet nem is kapott annyira tavaly, meg ugye akkor hoztunk még egy linebackert, Ben Burkirönt, emiatt is volt ugye meglepő, hogy most is egy olyan posztra húztunk, ami úgy néz ki, azért számokban nem állunk rosszul. De mindenképpen én szerintem nagyobb upside-dal rendelkezik, és ha tényleg ilyen sokat gondoltak róla Carroll-ék, akkor igazából mindegy is, hogy Barton mennyit mutatott azon a pár snapen, hogyha Brooksban pedig sokkal jobban bíznak.
Ugye bár még azt is hozzá kell tenni, hogy Kendricks már nincs a keretbe, aki tavaly betöltötte ezt a szerepet, és emiatt nem tudott Barton játszani. És ahogy említetted is, Bazi Wright az jövőre szabad ünnök lesz, 32 évesen, ha jól rémlődött, de lehet, csak 31.
31.
31, köszönjük.
Köszi. Szóval nem biztos, hogy őt újra fogják igazolni. És az is védhető szempont, hogy a Seahawksnak a futásáni védekezése az nem csak tavaly, de már 2008-ban sem volt a liga elitjében.
Igen, sajnos.
Tehát egy mélyebben megnézve, én azt gondolom, hogy tényleg lehet értékelni ezt a picket, és nem az a katasztrófa, aminek sokan megpróbálják eladni.
Igen, talán a New England pickekhez lehetne leginkább hasonlítani, hogyha annak is egy kicsit mögé néz az ember, legyen szó akár a Dagger pickről, akár Uche pickről is, azért abban is van rengeteg potenciál, és én is úgy gondolom, hogy Brooks is jó lehet nálunk.
Jó, azért a Packers nem múlja felül. Tehát az,
nem.
Tehát ott én keresek rációkat, és vannak is, de ettől még felgyújtanám az egész Lambeau Fieldet.
Hát igen, ez
érdekes.
Na, akkor szerintem ugorjunk is egy kört, és ha már megemlítitek Jadeveon Clowney nevét, mondhatjuk azt, hogy kihúzták a szegény ember Jadeveon Clowney-ját Derek Taylor személyében?
Hát egyébként őt underratednek gondolom, így a draft előtti dolgokból, meg a megítélése nem volt valami pozitív neki sem, vagy nem, semmiképp nem ilyen magason. És elsőre is reach szagúnak tűnik, de ahogy mondtad, Clowney miatt is észszerű a húzása. És ami mellette még egyébként nagyon szól, hogy ő egyaránt jó a futás és a passzvédekezésben is, meg én úgy gondolom, hogy ritka az olyan másodnapos tehetség, akire azt tudod mondani, hogy ha most berakod az NFL csapatban, akár csak rotációs játékosként is, nem kezdőként, akkor az O-line-t akármilyen szögből, akármilyen oldalról meg tudja verni. És én Taylorba abszolút láttam ezt, meg bele is látom, hogy akár kívül, akár belül szét tudja szedni az O-line-t, hogyha arról van szó.
Ugye ő egyrészt azért nem volt talán annyira magasra értékelve, mert a draft előtti Herce utca nem tudott részt, mert műtötték a lábát, tehát hogy ugye se a Pro Day-en, se a Combine-on, meg a hasonló eseményeken nem tudták megnézni, de emellett az elmúlt két évben az egyik legproduktívabb defensive end volt egyetemen, vagyis ebből is ott volt a topban, ugye 16 szekket szerzett ebben a két szezonban, és tényleg neki is ugye amit szoktunk emlegetni a Seahawksnál, hogy mit keresünk, hogy ugye atletikus, prototípus méretek, kitűnő sebesség, ezek mind megvannak benne. Szóval itt is meg tudom érteni, hogy miért vittük el. Most ott talán már nem is feltétlenül akkor a reach, bár nekem is lettek volna másik játékosok, akiket jobban favorizáltam, például pont Ucsét vagy Zunyigát, de lehetőről szerintem egy nagyon jó játékos, nem lett volna ez a sérülés körüli mizéria, akkor magasabb lenne értékelve a draft szakértők által is.
Ugye bár nem csak ő, hanem Alton Robinson is érkezett a passértetés felrázására. Ez azt jelenti, hogy akkor Clowney-nak ennyi volt a Seahawks-os kaland?
Hát igazából ezt azért nem merném kimondani, mert ugye a draft után is voltak úgymond tisztogatások, például Brittet is elküldtök, aki több helyen is alkalmazható volt az O-line-ban, és ott nem tudom, hogy kinek csinálnánk pénzt, hogyha esetleg nem Clowney-nak, mert egyébként más nem nagyon indokolta azt, hogy megszabaduljunk tőle, mert ő egyébként egy értékelhető játékos volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyelőre nem mondtunk le Clowney-ról, de felkészültünk arra, hogy esetleg nem sikerül visszahozni.
Én egyre inkább úgy érzem egyébként, hogy Carolék és Nortonék inkább próbálnak építeni a már mindenképpen meglévő fiatal korra, tehát hogy itt van most akkor Robinson, Taylor, Green, Collier, Griffin, akiket most lehet vitatkozni, hogy most kinek mennyire hisszük el, meg mennyire nem, de az tény, hogy itt vannak, és még nagyon sok lehetőséget nem kaptak, és akkor lehet, hogy inkább tényleg beléjük helyezi az edzőistább majd a bizodalmat. És hát nyilván az kérdés, hogy például a Clowney-féle production mennyire fogják tudni replikálni, és úgyhogy azért az, tavaly vele együtt is az utolsó 3-4-ben volt a csapat passietetés tekintetében, de szerintem ez lesz az új irányvonal.
Ja, egyébként ezt támogatnám inkább abszolút, tehát én se hoznám már vissza Clowney. Maximum nagyon olcsón, de hát nyilván bizonyos igények alá nem fogadni.
Mi az az upgrade, amit számítotok ezzel a Taylor húzással? Ugyebár mondtátok a passértetést, ott igazából a szekkek száma volt az, ami szerintem a liga végébe tartozik, de a nyomást az például Clowney tudta hozni, még ha nem is annyit, mint mondjuk a peak Texansos éveibe.
És igazából...
Ahhoz képest szerintem mindenképp visszaesés lesz, amit tavaly tapasztaltunk a következő szezonban. De talán hosszú távon tényleg képesek lehetünk meghaladni. Csak ez tényleg az a kérdés, hogy most miért a jövő csapatát építjük, mikor azért bizony is már elmúlt 30, nyilván még lehet benne, nem tudom, 10 év, vagy Brady-t ismerve, nem tudom, 15, vagy látva. De hogy tényleg mennyire kell az évekkel utánunk következő csapatot építeni a helyet, hogy megpróbálnánk nyerni, de majd te erre is majd később is kitérünk, amikor összességgel nézzük a draftot, azt hiszem, szóval nálam itt ez, ami kérdőjeles.
Igazából én számokban nagyon nagy változást nem várok, tehát, hogy ahogy mondtad, a Dani a szekkek száma is alacsonyabb volt, viszont a nyomások száma lesz szerintem lényegesen kevesebb, és elég túlértékeltnek tartom a szekket, mint statisztikát, sokkal inkább az, hogy mennyire sietteti az irányítót valaki. Azt figyelném egy ilyen helyzetben, és én is azt mondom, Balázsral egyetértek, hogy vissza fogunk esni ilyen téren, még jobban, mint ahogy tavaly voltunk.
És ha már felhoztátok Wilsont, akkor ugorjunk is a harmadik körre, és ő lesz az utolsó játékos, akit így egyesével szedünk szét. Ugyanis megjött a 10. támadó falember Seattle-be, Damien Lewis személyében, aki remélhetőleg nem a Posich féle utat fogja bejárni, ugyebár ugyanarra az értelemről érkeztek, belső támadó falember, de Posichról nem mondanám azt, hogy bevált egyenlőre. És hát ez a guard class, ez nem volt valami erős ebben az évben. Bazsi, te hogy látod ezt?
Hát amit mondasz, hogy tele vagyunk, tehát a padlás is tele van támadó falemberekkel, meg most is elhoztunk egy zsák magyaróért, még egy csomót, nem tudom, Shell, meg lehetne sorolni, hogy talán én se, hát én itt talán nem Damien Lewis mellett tettem volna le a garast, hogy még egy jelenleg hasonló kép. Ez ugyanez, hogy instant impactet nem fog hozni, pont úgy, mint Taylorék, és hogy miért nem építünk most Wilson köré egy nyerni tudó csapatot. És hát főleg, hogy például benn volt mondjuk Josh Jones, akit sokan hát második körig azt várták, hogy kimenjen, aztán ugye utánunk itt a 3 vagy 4 pikkel a Cardinals, és hogyha fel brittel küldésre, talán én inkább a fal szélére húztam volna, mert ugye Louis azért valószínűleg középen fog tevékenykedni.
Igen, hát ugye róla azt érdemes tudni, hogy 2 jó szezonja volt az LSU-n, tehát ugye nem csak az idei csodacsapatban volt úgymond kiemelkedő, hanem tavaly is jól játszott, és ugye amit itt nagyon nem szeretünk, a futásra való építést is látni benne, hogyha belőle szeretnénk kezdőt csinálni, mert ugye ő elsősorban futás blokkoló, de azt viszont elég jól csinálta az LSU-n, tehát elit szinten tudta hozni. És neki egyébként volt egy viszonylag komolyabb fejlődése így szezonon belül tavaly, amikor láthatóan 2-3 meccs alatt egy újabb szintet lépett, és emiatt vagyok én valamilyen szinten bizakodó, hogy belőle akár hosszú távon is lehet kezdő jobb gárd. Hát ugye most jelenállás szerint a fal az nem valami ütős, talán Brown, Dupáti, Shell, Louis, aki úgy kezdhet gárd és tekül posztokon. Tavalyhoz képest, hogy Balázs is mondja, nincs nagy upgrade, és nem tudom, hogy a játékost szeretem, a picket itt sem.
Amit én itt még hozzátennék, hogy én nekem az első reakcióm itt az volt ezzel kapcsolatban, hogy mi is akarunk egy darabkát ebből a csoda LSU offenzből, ugye, amit mindenkit elvittek. És hát ezeket talán őt fogjuk tényleg legtöbbet látni az újoncok közül így a szezon elején. Csak én ehelyett, hogy tényleg elhoztunk millió középszerű játékos, lehet inkább érdemes lett volna egy normálisat a marketről.
Igen, és itt tényleg ki lehet térni arra, hogy Conklin,
ja, vagy Bulágás,
szinte a Browns. Mi meg tényleg, tehát hogy itt is kért ez a mélység, a minőség elleni dolog, hogy hoztunk 20, nem tudom akárhány játékost összesen, de egyikre sem mondom azt, hogy ő ide most mindenképpen kellett meg, hogyha ő nem jön, akkor nem tudunk meglenni nélkül. Egyedül talán ugye a Dunbar trade az, amit én nagyon díjaztam azért az ötödik.
Azt is rá, nézve a fejleményeket azóta, a fegyveres rablás meg a...
Igen, tehát ő meg lehet ilyen, ne játszom.
Érdekesen tudhatja fel utólag azt.
Igen. Trédet. Az azért nagy sztori, hogy 70 ezer dollárért balhéztak, és 200 ezer lett az óvodék, amiért kijöhettek, tehát... Óriási. Igen.
Nyilván ebből a 10 játékosból nem lesz mindegyik a rosteren a végső keret szűkítésnél, de ahogy Bazsi már többször is említette, itt tényleg az látszik, hogy mindenkit ilyen egy évre hoztak, megnézni, hogy kiből mit lehet kihozni, esetleg vele egy újabb rövid távú szerződést kötni, és a fiatalokra építeni. Szerintetek ez mennyire lesz kifizetődő egy olyan csoportban, ami most úgy néz ki, hogy bivaj erős lesz?
Hát ugye ez valamilyen szinten a Caroli iskolának a része, hogy te fenntartani ugye a versenyt, és akkor ugye ezáltal a legtöbbet kipréselni a játékosokból, de én mondom, személy szerint inkább építenék egy az MVP kaliberű irányítom köré most, és azt megtenni, hogy tényleg a lehető legtöbb fegyvert a kezébe adjam, a lehető legjobban megvédjem, és tényleg főleg látva ezt a bivaj erős csoportot, tehát a Cardinals erősödését, a Niners nem kell annyira ecsetelni a tavalyi szezont követően. Én nem látom, hogy a csapat mindent megtenne annak érdekében, hogy segítsünk Wilsonnak ebben a mindenképp nehéz feladatban.
Igen, nekem is úgy tűnik, hogy kicsit úgymond Wilson majd megoldja alapon, és akkor próbálnak a más területekre koncentrálni, ami szerintem sem feltétlenül a jó út, mert oké, hogy itt elmondtam minden pikről, hogy értem meg, hogy tetszett, de hogy Balázs is mondja, hogy hosszú távon, és nem tudhatjuk, hogy Wilson ugye meddig tud egészséges maradni, meg egyáltalán meddig tudja ezt az elit teljesítményt hozni, amit már évek óta hoz, és évek óta letesz az asztalra, és igazából nem tudom, hogy mennyire jó út ez, meg hogy mennyire lehet kifizetődő a végén. Én is inkább azt mondanám, hogy egy winnout kellett volna alkalmazni, bár ezt ne felejtsük el, hogy újra hozták Kerolék ezt a kisebb rebuildet, vagy ritult, ami ugye itt a nagy defense-ünk felbomlása után jött, hogy egy év maradt ki a playoffból összesen.
Zárjuk is akkor az idei draftot azzal, hogy a harmadik napos választásokon mit gondoltak. Ugyebár ez jobbára arról szokott szólni, hogy vagy valami nagyobb potenciál játékost, vagy a lyukak feltöltését szolgálja ez a nap. Hát a Seahawks megtette ezt a két legsérülékenyebb posztjával, a futóval és a tight enddel is. Isten, kezdjük veled.
Hát igen, ugye jött DJ Dallas, aki megint csak elmondhatjuk, hogy abszolút élik a rendszerünkben. És ez a pick itt már tetszett is, tehát ugye itt nem nagyon lehet már reachről beszélni, vagy nem korai húzásról, tehát itt én ezt a Dallas picket szerettem.
Dallas egyébként én is nagyon ezt, meg ezt hadd tegyem hozzá. Főleg egyébként látva, hogy a Carson az utolsó évében lép a rookie szerződésének, és azért ismerjük a fumble problémákat, és itt azért egy negyedik körben lehet azt mondani egy futóra, hogy semmi értéke, és ráadásul Dallas meg egy olyan futó, aki talán lehet használni három downon, elkapó is volt egyetemen, visszaordásokra is tökéletes, mint hogy azt is csinálta, hogy legalább Lackettnek a válláról vehet el nyomást, szóval ezt a picket én is szeretem, hogy egy jó darabka lehet ebbe az offenszben, amit pont ugye sérelmeztem, hogy nem igazán erősítettünk, csak ugye itt a későbbi körökben, amiket még...
Ugye, ami nagyobbik baj, nem is feltétlenül a fumble probléma, hanem a futók igényei fizetések kapcsán az, amiatt én inkább tudom értékelni, hogy
ja, remélem. Persze, azért mondom, hogy az utolsó év a rookie szerződésnek, és azt látjuk, hogy mennyire érte meg a, nem tudom, Gurley, Zeke, DJ féle szerződése.
És hát ugye előtte viszont jött Colby Parkinson, akit hát annyit lehet elmondani róla, hogy jó a futball IQ-ja, talán ezt tudnám kiemelni a pozitívumai közül, meg úgy egy átlagos szintet minden téren tud hozni, amit egy tight endnek kell. De itt meg kell, hogy említsem egyébként, hogy ez volt a pick, ahol talán leginkább vártam volna egy cornert, mert még bent volt Bryce Hall, akit én nagyon szerettem. És azért ez az a pick, lehet, de ez az a pick, aminek a legkevésbé tudtam örülni, mert én mindenképpen Holt elhoztam volna, mert mondtam, nekem a secondary az nagyon ahi lesz így sarognak tűnik.
Hát főleg, hogy a Titan poszt is olyan, mint a belső fal, tehát hogy abból is mi, azt hiszem, 78 Titan olyan
a legrosszabb. Igen, Oszent is hoztuk 7 millióért, azt hiszem.
Igen, meg hát ugye még a hetedik körben is húztunk egy tight endet.
Igen, visszacseréltünk Stephen Stalivanért, igen.
Igen. Akit egyébként én jobban várok, mint Robinson. Tehát például elvileg Sullivant, Orgeron személyesen ajánlottabb kerülnek, hogy ők régóta jóban vannak, még a USC-n segítője volt Orgeron PC-nek. És hát ugye nyilván azért a tavalyi offenszben annyi szerepet nem kapott, de mindenképpen lehet ráépíteni, talán, mert hogy nyilván építeni nem, de kíváncsi vagyok, mit tudunk belőle kihozni.
Igen, meg egyébként ugyan csak elkapónak hoztuk Freddy Swain, de nekem az a pick is egy, azt tetszik a Floridáról, mert ott Floridán nem igazán volt szerintem jó rendszer sem, és igazán jó irányító sem, és Swain ennek ellenére egész jó teljesítményt tudott nyújtani, úgyhogy én rá is kíváncsi vagyok.
Ursulával megmérkőzhet majd a ötödik helyet rosteren, vagyis valószínűleg a slotban használnánk.
Igen, valószínűleg csak ott.
Egy dolog van nekem is még felírva ebből a draftból, amit már Isti is többször emlegetett, hogy miért nem jött cornerback. Tehát ezt én nem tudom elfogadni. Oké, akkor még nem tudtuk, hogy Dunbar egy idióta, de szerintem ez nem magyarázat arra, hogy ide egy játékos sem jött.
Hát igen, igazából mindenféle mock draftot csináltunk, mindenféléről beszéltünk, de nekem mindig corner volt az első körben. Tehát, hogy ugye ez elég mély volt a corner class, és talán ezzel lehetett volna magyarázni az első nap végén, hogy majd húzunk második, harmadik körbe valamikor, de hát így, hogy nem húztunk, így nem igazán értem én sem. Tehát, hogy rengeteg potenciális kezdő corner volt bent, igazából minden pickünknél szinten az első és második napon, ezért nem látom a dolgot, hogy miért nem, vagy hogy mit látunk Griffinben, ami miatt ő, mert ugye így ő lesz valószínűleg a második számú corner, ha Dunbar tud játszani. Nem tudom, hogy erről Balázs, te mit gondolsz?
Hú, tényleg ezt mondom, hogy külön-külön én csípem a játékosokat, de hogy az összkoncepcióval feltétlenül tudnék azonosulni, hogy beállni mögé. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen más felé megyünk, mint a liga, ugye most már elég teljesen egyértelmű, ugye, hogy passzorientált a csapatoknak a nagy százaléka, és miközben mi olyan erényeket próbálunk tovább maxolni, amik nem is, hát hogy oké, valós erények, csak valószínűleg sokkal kevésbé számítanak, mint mások, amiket meg teljesen figyelmen kívül vagyunk. Tehát ugye én most gondolok arra, hogy a linebacker soron tényleg dugig vagyunk, meg egy csomó pénzt elköltünk rá, vagy például említhetném egyébként például Jared Reedet, akit megfizettünk most, ugye a belső falember. Tehát, hogy nem arra haladunk, amerre a liga, és valószínűleg ez így is marad, ameddig Carroll az edzőnk, mert ő, ugye a futójáték elkötelezettjű, meg annak a megállításáé, és ez így is marad, de hát nem egy modern csapatot építünk jelenleg, én azt látom, és az egész free agency-vel egybevéve, ugye most az a fő témája a podcastnek, hogy jelenleg nem erősödtünk semmit a tavalyi keretünkhöz képest, annak tekintetében, hogy ugye Super Bowl-ra menjünk, sőt, el is engedtük gyakorlatilag a legjobb pass rusherünket például.
Igen. Ezzel csak egyet tudok érteni igazából. Hogy nem szexi a csapat, de az egy dolog, hogy nem szexi, de még szerintem hatékony se lesz.
Nem.
Akkor zárásként mondjuk értékeljük ezt a draftot, ugyebár jobbára a D és a WTF között mozog a Seahawks idei tevékenysége. Az elmondottak alapján ti azért ennyire nem látjátok kritikusnak a helyzetet, de mégis milyen betűvel illetnétek ezt a draftot, Isti?
Hát én egy C pluszt mondok, mert a játékosokat tényleg majdhogy nem kivétel nélkül szeretem, meg illik is a rendszerben, de így nem igazán tudom értékelni, hogy ugye corner nem jött, tehát hogy a secondary nem erősödött, Wilsonnak lényegi segítség nem érkezett, és azért mondjuk ebbe a csapatban, és nem feltétlen erősödtünk, hogy Balázs is mondta, sőt. Úgyhogy egy C pluszt mondanék.
Én is egy C-t mondanék, mert tehát, hogy nyilván benne van az, hogy összességében nem abban az irányban mozdultunk, amerre szerettem volna, de a játékosokról talán összességében jobb véleménnyel vagyok, mint a többség.
Na jó, akkor szerintem 2020-at lezártuk, de szeretnék még beszélni így a Carroll Schneider-ére a draftjairól, mert ugyebár nagyot szólt, amikor 2010-ben átvették a Seahawks fölött az irányítást. Az első három draftjuk 2010-től 12-ig az parádés volt. Tehát Okung, Earl Thomas, Golden Tate, Bruce Irvin, Bobby Wagner, ilyen arcok jöttek az első két körbe. Hát manapság már hol látunk ilyen jó Seahawks pikeket elől, de ugye a harmadik napon is jött például egy Chancellor, Doug Baldwin draftolatlan volt, és ugye bár Russell Wilson a harmadik körbe, meg ugye Richard Sherman az ötödikbe. Hova lett ez a Magic? Akkor minden összejött ebbe a három évbe, vagy egyszerűen csak kifújt ez az egész?
Hát igazából. Hát kérdeztél. Amit én gondolok, kicsit ez rá is nyomta a bélyegét azóta történt draftjaink, mert ugye emiatt, amiket mondasz, akkor tényleg amihez nyúltak aranyjá változott, hogy annyira hisznek a Carroll és Schneider a saját értékelésükben, ami ugye, mint látjuk, az esetek többségében eltér a konszenzusos véleménytől, hogy te kitartanak a mellett, és hát az azóta ugye ezen a boom or bust tengelyen inkább a bust felé tendált. Nyilván ugye a saját meghatározásik alapján húzzák ezeket a játékosokat, de hogy ezek egyre inkább kevésbé jönnek be.
Igen, meg egyébként a kulcsmondatot kimondtad, hogy ott minden összejött, tehát itt tényleg egy ötödik körbe benyúltunk egy Shermanbe, egy ötödik körbe egy Chancellorbe, de tényleg franchise irányítót húztunk 10 évekre a harmadik körben, és ez az, amit most nem igazán látok, vagy hogy megtörtént ugye az elmúlt 5-6 évben, hogy az első körök sorra basztok lettek, tényleg itt már említettük Ifedi, tavaly Collier, ugye még nem lehet basznak mondani, de akkor is értetetlen húzás, Penny Detto.
Ja, pedig a Thomas ott nem volt értelmezhető első körös pick.
Igen, az pedig ugye 2014, tehát, vagy 2010 volt.
Kettő, 2012, én azt hiszem.
Szerintem 2010.
2010-12-ben Irving volt az első.
Ja, igen.
Igen.
De még azt is vitatják, hogy az jó volt-e, vagy nem egyébként.
Hát igazából ugye ott, ja, még ott voltunk a Super Bowl környékén, addig Irving jó volt, most vissza is jött az idei free agency-n, de úgyhogy igen, ez a szerencsepárt volt el mellőlünk, ami megvolt.
Amit mondom, én gondolok, hogy akkor bejött az például, mondjuk teszem azt, nem tudom, Wilsonnál, akitől ugye mindenki félt, hogy kicsi, nem tudom, és hogy csak mi hittük el neki kvázi, és hogy azóta is ezt gondoljuk, hogy csak azért, mert mi azt gondoljuk, hogy valaki jobb, mint amit a többiek várnak, ezért tehát ki is húzzuk azt az adott játékos, csak nyilván ez keresetszer jön be, mint nem.
Nem tudom, nekem ez, értem, amit mondasz, de úgy valahogy úgymond ilyen kicsit kicsinyes gondolkozás lenne, vagy gondolkodásmód lenne így a egy NFL csapat irányításánál.
Nem feltétlenül negatívan mondom ezt, csak hogy szerintem ez állhat a gondolkodás hátterében, meg a tegaz, hogy hogyan vélekedünk az adott játékosokra, és így lehet az tényleg, hogy óriási basztokat húzunk ki az első körben, ahelyett, hogy egy biztosabb játékos lenne az adott pick.
Igen, mondjuk hozzátéve, hogy szerencsére nem nagyon volt olyan, hogy olyan helyen húztunk, ahol fix játékos tudtunk volna, mert ugye azért itt már az első kör végén azért már olyan biztos játékos, hogy beválik, nem nagyon van. Meg ugye alapból nincs, de már csökken az esélye jelentősen, mint mondjuk egy top 15-ben, vagy egy top 10-ben. Úgyhogy ennyiben még azért megvédeném Carrollékat, hogy
sose
ott húztunk elén, ahol lehet volna rá lehetőség, mert ugye Thomas is például 1/14 volt, tehát hogy az utóbbi években a tavalyi 1/18-as pick volt a legmagasabb, vagy tavaly előtti, bocsi.
Ja, szóval a védelmükben én is elmondanám, hogy egyébként ugye általában pont ezért szoktunk kicserélni az első körből, mert tudjuk, hogy annyira máshogy értékeljük a tehetségeket, mint a többi csapat, hogy tudjuk, hogy valószínűleg ez benne lesz később is az adott játékos. És hát ugye emiatt ebből is ülnek ki viszont, mikor ugye nem cserélünk ki az olyan reach-nek tűnő pikkek, mint például most az idei évben Brooks, vagy tavaly Collier.
Igen, de egyébként hozzátéve, hogy ugye két éve is az úgy húztuk Pennyt, hogy más csapatoknak is a bordjának a tetején volt, meg most is Brooks. Tehát, hogy ez viszont kicsit azt mutatja, hogy nem merjük meglépni azt, hogy nem úgymond kicserélünk úgy is, hogyha elvihetik a kétséges játékost, mert nem hiszem, hogy Carrollék teljesen biztosak ezekben a húzásokban, hanem sokkal inkább azt, hogy amit mondod, hogy elhiszik, hogy jó lesz.
Úgy gondolom, most jött el az a pillanat, hogy leterítjük a sejemből szőtt párnát, mindhárman rátérdelünk, és egyaránt a szánkhoz emeljük Russell Wilson falloszát, ugyanis, hogyha azt akarom megkérdezni, hogy ennyi rossz draft és ennyi rossz szabadügynök igazolás után mégis, hogy lehet az, hogy a Seahawks még mindig az elitben van, akkor erre szerintem egyértelmű mindenkinek Wilson a válasz. Isti, neked is? Vagy hát mit elhasznál?
Ezzel nem lehet vitatkozni egyáltalán. Wilson elképesztő, amit nyújt. Meg egyébként még azt hozzátenném, hogy itt is valamilyen szinten kerülékat védve, hogy a rendszer, a séma jó. Tehát, hogy erre a középszintre valamivel a playoff közepe felé jó a sémánk, de ugye ez azért látszott tavaly is, látszott idén is, hogy ez elfogy. És ez nem elég, amikor ott van, hogy meg kéne ugrani egy komolyabb szintet. Tehát, hogy abszolút nem hozzuk ki igazán valami benne van, és ez engem is nagyon bosszant, sok más Hawks Rookerrel együtt, mert tényleg itt az elmúlt 3 évben, hogyha úgymond követjük, amerre megy a liga, szerintem nagyobb esélyünk lenne Super Bowl-t nyerni, vagy nyertünk volna, mint ahogy most állunk.
Oké, csak ugye amit pont mondasz, hogy nem nyerni akarunk, tehát hogy miért elégszünk meg ezzel a langyos vízzel, ami van jelenleg. És ugye például itt adásmenetben is ugye azt írtad, Dani, hogy ugye mi az oka a contendersének, és akkor én meg erre visszakérjünk, hogy tényleg contender a Seahawks, mert oké, hogy ott vagyunk a playoffban, de szerintem reális esélyünk egyik évben sem volt, hogy tényleg meg is nyerjük azt, tehát hogy volt 3-4 csapat alsó hangon, aki egyértelműen jobb volt. És hát alapból én is azért ezt várom a következő szezontól is, hogy Wilsonnal ugye olyan magasan van a csapatnak a padlója, hogy valószínűleg a playoffban mindenképpen jutunk, ugye legalább a wildcard körbe, vagy körig. De hogy tényleg, hogy onnantól meg én egyre inkább úgy érzem, hogy a front office és az edző is nem tudja hozzátenni azt a pluszt, amit, vagy nem úgy építi a csapatot, hogy meg tudjuk tenni azt a következő ugrást, amit te is mondasz, Isti.
Igen, és ezt azt mutatja a legjobban egyébként, hogy ugye mindig beszélünk arról, hogy mennyire izgalmasak a Hawks meccsek, meg hogy mennyire mélyről vissza tud jönni a csapat folyamatosan meccsről meccsre. És valahogy mindig az van, hogyha megnézzük az elmúlt pár évben, amikor bent voltunk a playoffban, vagy esetleg be se jutottunk, akkor az volt, hogy mindig egy labdán múlt az, hogy tovább jussunk. Tehát, hogy még visszamenve, amikor a Panthersnek volt a nagy aránya, akkor is 31-0-val fordultunk a fél időbe, és 31-24 lett. És ugye ez úgy mindig ott van, hogy egy labdán múlik, egy labdabirtokláson, és valahogy a végén sose mi kerülünk ki jobban a helyzetből.
Azért az a boss, hogy... én utállak titeket még mindig.
Jogos. Csak tényleg, hogy miért kell 31-0-val fordulni? Én azt szerintem nem adják meg azt a környezetet, amiben tényleg jók lehetnénk. És nyilván Carolt én is nagyon kedvelem, és akkor fog azt megfelállni, amikor ő akar. Tehát ugye nem lesz, hogy ő felállítják majd.
És ez hiba szerintem egyébként. Mert
egyébként ezzel úgy érzem, mint annó fociban a kedvenc csapatom ugye Wengernél, hogy tehát kicsit hasonló a helyzet.
Igen, abszolút. Mert és gondolom egyébként. Tehát, hogy nekem két éve merült fel először az, hogy lehet, hogy Carol nélkül megpróbálhatnánk, és idén pedig erősödött összességében ez, hogy nem biztos, hogy vele feljutunk a csúcsra még. Lehet, hogy fiatalítás kéne ilyen fronton is.
Hát tényleg, hogy PC-vel az a helyzet, hogy ugye aztán meg kell adni neki, hogy megtartja ezt a kompetitív hangulatot, kultúrát, ami van a csapatnál, és hogy tud nyerni a csapat, ugye miatt is nyerhettünk például egy csomó szoros meccset, meg voltak a nagy fordítások, de hogy, hát, hogy nagyon magas tényleg a csapat padlója, de hogy én nem érzem, hogy fel is tudná ezt emelni, mondjuk egy Super Bowl győztes kaliberre, és hát ugye például, amik még szintén visszatartják szerintem a csapatot, hogy rosszul válaszol, és hát az ő szempontja nem rosszul, mert a saját koncepciójába illeszkedő embereket ültet például a koordinátori pozícióba, és Schottenheimer meg Norton.
Igen.
Csak hogy így meg nem jön az innováció csapaton belülről se, tehát hogy nyilván olyanok vannak ott, akik hallgatnak Carolra, meg ugyanúgy gondolkoznak, csak így nincsen diskurzus, nincsen továbblépési lehetőség ilyen szempontból.
Meg ugye ott van az, hogy mennyire tudja tartani az öltözőt, mert azért ott, amikor volt ez a bizonyos utolsó másodperces Butler-féle interception, akkor ugye ott utána Wilson és a defense között óriási ellentét lett, amit, mint így utólag kiderült, Carroll nem igazán tudott jól kezelni. És feltűnően kerüljük azóta az ilyen egókat a csapatba, a nagyképű játékosokat, akik tényleg nem engednek az igazukból, és nem tudom, hogy ez is mennyire nyomja rá a bélyeget, hogy lehet, hogy egy-egy játékos mellett ezért siklunk el, mert nem merjük bevállalni.
Igen, amúgy ebben van valami tényleg, és lehet, hogy tényleg ez is valamilyen szintén a gátja a sikerességének a csapatának.
Vagy azt ne felejtsük el, hogy ugye a USC-n 4 évig kellett maximum egy játékossal dolgoznia, itt meg akárcsak igazannal ez most már 10. szezon lesz. Ez azért teljesen más a kettő.
Hát mondjuk, ahogy draftolnak itt általában, sokakkal 4 évig dolgoznak csak.
Igen, ez igaz. Sőt, 4 év az még jobbik kategória.
Igazából, ahogy Bazsi mondta, lehet, hogy a contender szó az erős. Én igazából arra értettem, hogy mégis a Seahawks az mindig ott van a rájátszás közelébe, még hogyha ez tényleg lehet, hogy csak egy one and done-ra elég, de hogyha csak Józsira gondolok a szegény Lions-szával, hogy mit nem adna, hogyha 5 éven belül 4 one and done lenne a Lions, és nem éveket kéne várni egyre. És ezzel össze is mosnám azt, hogy szerintem ebben Carolnak is nagy szerepe van, akit nagyon sokan szidnak egyébként manapság, pedig szerintem neki legalább annyi köze van ahhoz, hogy a Seahawks egyszer nem tud szétesni, hiába távozik a Legion of Boom, hiába nincs támadófal évek óta, ez a Seahawks még mindig a csoportja és az NFC egyik legjobb csapata, még hogyha ez a bajnoki címre nem is elég.
Egyértelmű. Erre mondom, hogy magas a csapatnak a padlója, és hogy kicsit visszautalva a volt első köröseinkre, meg a volt draftjainkra, ugye, amik beváltak a Pete Carroll-éra elején, hogy ugye hát akkor viszont minden ugye úgy alakult, hogy ahogy illik Pete Carroll filozófiájába, tehát tényleg összeállt egy baromi erős defense, ugye, ami tényleg all-time szinten is komolyan vehető, viszont azóta, amikor már egy másfél csapatot kéne felépíteni, ugye Wilson köré egy passzorientált ligában egy passzorientált csapatot, az arra viszont már lehet, hogy nem képes Carroll, és hogy ilyen módon pedig nem tud contendert építeni, mert teljesen más hozzáállást igényelne meg, mint amire akkor volt szükség.
Akkor szerintem térjünk is rá az utolsó topikunkra, amit már valamennyire érintettünk is, hogy a draftok, igazolások mindennek a függvényébe mit vártok mégis a 2020-as szezont, ami remélhetőleg időben el fog indulni? Kezdjük veled, Isti!
Igazából ezeket a szoros meccseket továbbra is, tehát biztos, hogy körömrágos lesz az összes meccsünknek a vége, és ugyanúgy ez az egy labda birtoklás körüli eredmény fog fent állni. Ez a magas padló, ez, ahogy Balázs is mondta, valószínűleg a playoffra biztosan elég, de hogy én nem látom azt, hogy egy komolyabb ránba benne legyünk, mert Saints-et is jobbnak gondolom, 49ers-t is. Ugye most a Packers a kérdéses draft ellenére, hogy merre lesz, az majd kiderül, de azért nekik is van olyan keret, hogy erősebbek legyenek nálunk, úgyhogy ha nem is van endem, de nem lesz szerintem főcsoportdöntő a csapatban sajnos idén sem.
Hú, hát összességében egyébként én is úgy gondolom, hogy erősödött a divíziónk, talán inkább gyengültünk, ugye, amit már említettem, például ugye a pass rush terén, és hát, ez még nem biztos például, hogy a Clowney elmegy, de hogy én összességében úgy érzem, hogy inkább minimálisan gyengültünk, ugye a nagy mintákat nézve ezek az egy labda birtoklásos meccsek is ritkán dőlnek el egy ugyanazon csapat javára két egymást követő szezonban, ugye, ami tavaly a helyzet volt, ugye majdnem az összes ilyet megnyertük, szóval talán ebbe is valamilyen szinten visszaesés lesz. Hát én úgy gondolom, hogy versenyben leszünk egy wildcard helyért, és akkor tényleg most ha bejutunk, akkor nyilván simán nem fogunk kikapni, de esetleg egy kört látok a csapatban, amit tudunk menni.
Engem meglepett, hogy Isti ilyen maga biztosan mondta a playoff részvételt, mert én egyáltalán nem gondolnám azt, hogy ez ilyen sétagalop lesz a Seahawk számára. Lehet, hogy velem van a baj, én most ezt a Cardinals-t ezt nagyon elhiszem, aztán lehet, hogy majd pofára esek, mint ahogy szoktam, és szerintem a Rams sem lesz megint olyan gödörbe, mint tavaly. És hogyha a Bazs is mondta, hogy ezek a egy labdás meccsek, ezek, hogyha csak 6-ból 3-szor döntenek a másik csapat javára, akkor már is ott tartunk, hogy a Seahawks akkor nem lesz a playoffban.
Én úgy gondolom, hogy benne vagyunk a hét legjobb csapatában az NFC-nek, egészen biztosan. Ugye a sorsolásunk papíron átlagosnak mondható középmezőnyben, és én úgy gondolom, hogy azért Wilsonban megvan az a clutch faktor, ami inkább 4-2-re fogja fordítani azt a 3-3-at, mint esetleg 2-4-re. Úgyhogy szerintem egy 9-10 győzelem összességében a csapatban benne van, és nem látom, hogy az ne lenne elég a playoffra idén.
Bazsi, valami hozzáfűzni való?
Hát igazából tényleg ez nekem a fenntartás, mert én is látnám a 10 vint csapatban meg ezt a magabiztos playoff részvételt, csak a divízió az, ami kétségekkel tölt el, tehát nyilván azt fogja eldönteni a divízión belüli meccsek, és én nem vagyok benne biztos, hogy legalább kettő párharc esetében mi fogunk kijönni jobban az ellenfeleinkkel szemben. Tehát Niners-t egyetem, jobbnak gondolom, és hát a maradék három, tehát a Cardinals remzi meg köztünk, meg egy komoly cripple fight, mert majd azt gondolom.
Ott tágítsuk ki az univerzumot, ki fogja megnyerni a csoportot szerintetek?
Szerintem a Niners húzza.
Én is a Niners retenném a garast, de egyébként a Cardinalsnak én is hajlamos vagyok elinni, és hogy kompetitívek tudnak lenni ilyen szempontból.
Na jó, most srácok, szerintem kiveséztünk mindent, amit elterveztünk, meg gondoltunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és remélem, hogy ennek lesz még folytatása a jövőben is, bár talán vidámabb témákkal, mint sem az, hogy hogyan draftol Schneider. meglátjuk, hogy hogy lesz. Reméljük a hallgatóknak is tetszett. Ennyik voltunk mára. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!